Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Ez itt a Napközi.
A mai adásban
támadnak a kultúrákok.
Éberség.
Aztán
betiltott dalok és dobütemek.
Aztán
a nap műtárgya egy kis magyarázatra szorul.
Minden színház egyre rá van írva, hogy nem lehet esernyőt, ételt és szúrószerszámokat bevinni. Itt mégis mindenkinél van. Az ügyelőt ki kell rúgni.
A napközi ugyanaz, de idén más.
A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Zsebrádió!
Aki keres, az talál. Keres minket az Apple Podcast-en.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
léggitárszóló.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
léggitárszóló
azt akarja, hogy megszeresd. 1.
Előtte nagyon pontosan be kell hangolni a léghúrokat.
2.
Fontos, hogy erősen meg kell markolni a légpengetőt.
3.
A léggitár pozíciójának pontos megtartása az egész szám alatt fontos. Csípjönél mélyebbre ne engedd, mert úgy még borneói készhosszabbító gyógyteával sem lehet rendesen lefogni a bundokat.
4.
Mesztelenül is lehet légitározni, de akkor hagyománytisztelet okán csak Benkő Dániel számokat illik játszani.
5.
A jó légitáros pontosan olyan hülye arcot vág légitár szólózás közben, amilyet a dal megkíván.
6.
Bár a léggitározás nem igazi gitározás, de a csajok, akik rajonganak érte, azok nagyon is igaziak. Úgyhogy mindig légy résen.
Ne feledd! Logika, kritika, etika.
Mi?
Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
Van bolonyai folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia, és van a napközi.
Üdvözlünk a paleó valóságban!
A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg.
Zsebrádió!
Megfésüli a hajam, puszit ad nekem, ő az én mindenem.
Azt a mondást talán mindenki ismeri, hogy annyian vannak, mint az oroszok, mert régen az oroszok, amikor ezt kitalálták, akkor még szovjetek voltak, és volt egy csomó országuk, amiket elfoglaltak, és az ott lakók is orosznak számítottak, tehát annyian voltak, mint az oroszok. A Szovjetunió nevű ország szétesett, hál' Istennek, mert béna volt, és ezért most már a mostani oroszok csak fele annyian vannak, mint a régi oroszok, de így is olyan sokan, hogy kénytelenek mindenféle rossz ízű levest is megenni, ha nem akarnak éhesek lenni. Na, itt jön a fincsi cékla, ami mindenhol megterem, mert a cékla egy igénytelen növény, és tulajdonképpen egy répa és egy gyomnövény törvénytelen gyermeke. A cékla ugyanis közvetlen rokona a disznóparéj nevű gyomnövénynek, ezért a felnőttek kitalálták, nagy figyelj, hogy a céklának gyógyászati hatása van, ami annak köszönhető, hogy tele van antioxidánsokkal, amelyek a sejteket külső szabad gyökök támadásától védik. Ugyan már, ez első hallásra is egy égbe kiáltó bullshitnek tűnik, ami azt jelenti, hogy valaki össze-vissza hülyeségeket beszél. Bullshit. Igen, angolosoknak feltűnhet, hogy a bullshit valójában tehén szart jelent, de a mondás lényege pont az, hogy amit hallunk, az annyit ér, mint egy nagy, rakás, gőzölgő bullshit.
Hát, valami nagyobbra számítottam.
Úgy érzem, hogy most már a borscsöcsöt majdnem kibeszéltük, tudunk róla egy csomó mindent, legalábbis a fontosakat, de a legfontosabb az, hogy ami nálunk a pörkőt nokkedlival, meg ubival, az az oroszoknál egy sokkal szegényesebb étel, egy leves. És a levesek azért népszerűek a szegény országokban, mert ezzel lehet a legolcsóbban jól lakni. Olcsóbb, mint a tészta, meg a kumpi, meg a rizsa. Szóval 1-0 nekünk, a cékla csak tojásos nokedlihez jó.
Egyetértek az előttem szólóval.
Jobb csorogni, mint ücsörögni.
Mótás kedvű volt az apád.
Kapcsold az ötödik zsebességet.
Valahogy a francia könnyűzene effektíve elkerülte a hallójárataimat, a kivétel talán csak a Voyage Voyage című örökbecsű felvétel a 80-as évek vége felé, de az, hogy a francia diszkó szcénában mi történt a 70-es évek környékén, az kész homály. Történhetett ez azért is, mert bár volt egy-két világhírű előadójuk Párizs környékén, de volt annyi eszük, hogy ha be akartak futni, akkor angolul énekeltek. Úgyhogy jöjjenek azok a francia diszkós lágerek, amelyeket ti is ismertek a 70-es években, de fogalmatok sem volt róla, hogy franciák.
We like the music, we like the disco sound. Hey, back, he's back,
Yeah!
oké, dollár.
A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
Motto. Nem lehet világnézeti alapon szerelmesnek lenni. Méreg és szúróeszköz gyerek kezébe nem való.
A nap műtárgya.
Rómeó és Júlia. Nincs mese, a Rómeó és Júlia minden idők egyik szerelmes története. Azt most engedjük el, hogy a Shakespeare úr írta-e, vagy csak a nevén futott. A lényeg, hogy nem telik el úgy felvételi a színművészetiken, hogy legalább egy tucat lány ne Júlia monológiát mondva akarna színésznő lenni. Persze ezeket általában kidobják az első mondat után, de ezt hagyjuk. Az inspiráció egy görög szerelmi történetből származott. De ha valaki be akar futni a romantikában, nem hívhatnak valakit Pirámusz és Tisbének, pláne Angliában, ahol még fogkefe se volt. A lényeg az, hogy a világ a mai napig rajong egy 14 és egy 16 éves gyerek tragikus szerelmi történetéért. Álljunk csak meg egy szóra. Ugye Dióhéjban annyi a történet, hogy van Verónában két család, akik valami régi ügy miatt utálják egymást. Magyarul a helyi Fradi és Dózsa, és nyilván ha egy sötét sikátorban összefutnának, előkerülne a bicska. Így sincs ez másképp, de itt van valami komoly elszámolási vita a háttérben, mert csak úgy nem szurkálódunk, ha meglátjuk a másikat. Ennek majd még utána nézünk. Na most, egy dózsás gyerek belóg egy fradista buliba, és belezúg a vezérszulkoló kislányába. Na ná, hogy veszélyben a happy end. Oké, tegyük fel, hogy utálom a másik család tagjait, ez rendben van. De hogy a 14 éves, 8-os kislányomat bárki is megszöktesse, pláne feleségül vegye, hát legalábbis jelezném az ellenérzéseimet. De van itt még egy fontos vetület. A szerelem egy olyan enzim terméke, amit a pajzsmirigy termel. De ezt a biokémiai folyamatot kellő mennyiségű csokoládéval is előállíthatjuk. Ha kellő mennyiségű enzimet termelünk, még azt is elnézzük a szerelmünknek, hogy leszúrja a bátyánkat. Ezzel az erővel a diszkózaklatásoknál hivatkozhatnánk az alacsony enzimtermelésünkre. Elnézést, azért zaklatom, hölgyem, mert kicsi a pajzsmirigyem. Be kéne az egészet tiltani a gimnazista gyerekek védelmében. De a 16. században még nem ismerték a biokémiát és a diszkózaklatás fogalmát sem. Ráadásul nem mindenkit zavart a kiskorúak románca. Ezért a helyi papbácsi támogatólag lépett fel. Mégpedig úgy, hogy vényköteles holmikat adogatott a gyerekeknek használati utasítás nélkül. Azért elnézést, ez egy színdarab a színházban. Azért a kemény Henriknek is bekiabálnak, hogy mögötted van az ördög. Nem igaz, hogy itt valaki nem szólt, hogy ne vegye be azt a szart. Legalább az ügyelőnek szólnia kellett volna. Itt kamaszok halnak meg, kérem. Ezen kívül minden színház egyre rá van írva, hogy nem lehet esernyőt, ételt és szúrószerszámokat bevinni. Itt mégis mindenkinél van. Az ügyelőt ki kell rúgni. Minden esetre mindenki drukkol a szerelmeseknek. Hát, ha most végre jön a happy end. Én például hiába láttam 14-szer a birodalom visszavágot, Darth Vader mindig levágta a Luke kezét. Itt is mindig meghalnak a végén a fiatalok. Nem is értem, mit reménykednek. A plakátra oda van írva, hogy tragédia. De a biokémia csodája, hogyha megnézzük a Rómeó és Júliát, ami az enzimek akaratlan termelődéséről szól, elindít bennünk egy akaratlan enzim termelődést, ami oldhatatlan vágyat kelt bennünk, hogy mi is termeljünk újra és újra egy csomó enzimet. Javaslat: színház után együnk egy tábla csokit, és akkor nem lesz baj.
Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.
Az énekesnő, akiről mindenki azt hitte, hogy férfi. Ráadásul francia. Jöjjön a 70-es évek baritonja, Amanda Lear.
I'm getting on, I'm moving on. And from now, address unknown. I sure
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Dúdoljunk együtt betiltott számokat. 1, 2, H és... Jót tesz a beleknek.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Őrület, ami itt folyik.
Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
Remélem mindenkinek van kedve egy kicsit kirándulni, mert most rálépünk a hadi ösvényre. Gondolom mindannyiunknak van kedve egy kicsit helyrepofozni azokat a németeket, akik Merseburgnál megverték az ükükükükükükükük nagyapáinkat. Tehát, Budapest, Merseburg, ami Németországban van, Berlintől nem messze, 751 kilométer, gyalog 6 nap, kocsival 9 óra, plusz tankolás, kakipisi. Bulcsú és Lehel persze lovon mentek, meg gyalog, de főleg lova. Jelenleg külön út nincs lovaknak Merseburgba, sőt egyelőre kerékpárút sincs, úgyhogy maradjunk a gyaloglásnál. Mindjárt nyilván mindenki hoz kardot, pajzsot, páncélt, íjat. Ezért, ha lehet, a cipekedés miatt válasszuk a legrövidebb útvonalat. Esztergomig tök sima, a Nagymarosi Révnél egy lángos, átmegyünk a Mária Valéria hídon és a Vadas Thermal Resort Sturovo mellett balra, egy levegővel ott vagyunk, Novézámkiban. Egy verébugrás Trnava, utána Klobuku u Brna, ekkor figyeljünk, hogy ne menjünk be Brno belvárosába. Nagy a dugó. Irány Kolin, és már vár minket egy habos sörike Praha külvárosában. Ha fölrajzoltuk a sörhabból a bajuszt magunknak, innen már csak egy ugrás Lipcse, azaz Leipzig, ahol a foci válogatott kapusa Gulácsi véd. Nyugi, ő velünk van. Nagy levegő, Merseburg, és miután jelenleg a merseburgi csatamezőn nem tartózkodik ellenség, mert nem számítanak ránk. Simán nyerünk, lemossuk a gyalázatot. Hazafelé azt javaslom, azért jöjjünk vonatta. Közben megbeszéljük a dolgokat.
Love in his eyes, my heart keeps a beat when I'm by his side.
Zsebrádió közérdekű közlemény.
Kedves felnőttek! Köszönjük, hogy ma sem parkolnak gyerek nélkül, család nélkül a családi parkolóba.
Mi nem parkolunk oda. Ha ön sem parkol oda, akkor egy picit jobb lehet a világ. Önök a Zsebrádió közérdekű közleményét hallották.
Zsebrádió!
Tudtad, hogy a gyufaszó a gyújtófácska rövidített formája?
Kereken 1400-ban született Johannes Gutenberg ötvös mester. Hogy ne kelljen mindenért ide citálni a mi leszel, ha nagy leszelt, elmondom, hogy az ötvösök olyan emberek, akik nemes fémekkel dolgoznak és éreművészettel is ékszerkészítéssel foglalkoznak. A nemes fém pedig egy olyan fém, ami marhadrága és nem tapad hozzá a mágnes. Schlusspaszkész. Tehát itt van nekünk ez a 621 évvel ezelőtt született ötvösünk, akit úgy ismer a világ, hogy 1452. szeptember 30-án megjelenteti az első nyomtatott könyvet, a Bibliát, amit azóta Gutenberg Bibliának hívnak, és Zsozsó egyszer kiszámolta, hogy minden betűje 3 millió forintot ér, mert olyan drága, pedig nem is nemes fémből van, hanem a szokásos papír alapú Biblia ez, csak hogy ez az első, ezért drága, mint a babám szíve. Igen, mert ez a Gutenberg ráérzett a korszellemre, és rájött, hogy a nyomtatásban van a jövő. Egy nagy baj volt ekkoriban, hogy egy fia nyomda se volt a környékén, mert hogy nem találta föl még senki sem a nyomdát. Talán már a krumpli nyomda volt az 1400-as években, de szerintem krumplival nem lehet Bibliát nyomtatni, meg biztos kevés is volt a krumpli, mert régen folyton éhes volt mindenki, legalábbis a történelem könyvek szerint. Ennek ellenére a korabeli festményeken a nők kövérek, a férfiak izmosak. Úgyhogy ez egy kicsit ellenmond a kevés krumpli elméletnek, de egy biztos, hogy a krumpli nyomdás Biblia szépni nem szép. Így hát, ez a középkori ötvös csöpi, ez a Gutenberg Johannes, neki állt feltalálni a könyvnyomtatást. Volt is nagy csörgés, csattogás, fúrás, faragás a műhelyében, mert fel kellett találnia a betűfémet, a kézi öntőkészüléket, a nyomdafestéket, a szedősorjázót, a kézi sajtót és még a festékező labdacsot is. Szerintem a festékező labdacs feltalálása lehetett a legnehezebb. Vagy legalábbis ezt most úgy nem tudom magam elé képzelni. Festékező labdacs. A kézi sajtó feltalálása igazából egy megtalálás volt, mert mikor az inasa meghalt, kiderült, hogy őrizgetett a sufniban egy ilyen présmasinát, úgyhogy ezzel gyorsan megvolt. És bár Isten bizonyra állítja mindenki, hogy a Biblia volt az első könyv, amit nyomtatott Gutenberg, de persze úgy volt ez, hogy gyakorlásképpen nyomtatott ő füzetet, meg brossúrát, meg naptárat, illetve 3 évig érvényes búcsú cédulát is. A búcsú cédula egy olyan okirat volt, ami azt csinálta, hogy az ember minden bűnét elmismásolta, eltüntette, köté változtatta. Egy baj volt vele, hogy marha drága volt, úgyhogy a lakosságnak egy jó része bűnös maradt. Erre mondják azt, hogy mindenki egyforma mennyiségű jeget kap, csak a gazdagok nyáron.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Biblia. A Biblia elnevezése a görög biblion, azaz tekercs szóból származik, és azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység Istentől sugalmazottnak, és ennek okán szentnek fogad el. Tehát a hit és az erkölcs területén általános mércének tekint. A teljes Bibliát a hívők szent jellegűnek tartják, s ebből adódóan a keresztények szentírásnak is nevezik.
Tehát ott tartunk, hogy Gutenberg rutinos nyomdász volt már, úgyhogy ráfordult a nagy feladatra, a Biblia kinyomtatására. Ehhez viszont rengeteg pénzre volt szüksége, meg egy betanított segédmunkásra. És akkor most jöttek a nehézségek. A pénzt egy ügyvéd adta, akiről kiderült, hogy istentelen egy figura, mert hogy idővel elvette Gutenbergtől a nyomdát is, a technológiát is, meg a betanított segédmunkást is, és valójában ez az istentelen ügyvéd meg a hűtlen segédmunkás volt az, aki kinyomtatta az első könyvet. Így jár az, aki nem olvassa el az apróbetűs részt a szerződésben. A történelem végül kárpótolta Gutenberget, mert ezt a Bibliát nem úgy hívják, hogy személycsaló ügyvéd Biblia, hanem úgy, hogy Gutenberg Biblia. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy tulajdonképpen szerencse, hogy Gutenberg német volt, mert a neve azt jelenti, hogy jó hegy, és ez elég kevés nyelven hangzik jól. Mert például, ha Gutenberg Suaheli lett volna, akkor a neve úgy hangzana, hogy Mlimamzuri, azt pedig akárki beláthatja, hogy Mlimamzurinak nem lehet hívni egy Bibliát. És még egy kis színes a végére. A kínaiak kb. 300 évvel Gutenberg előtt feltalálták a nyomtatást, csak ők agyagbetűkkel nyomtattak. Viszont a koreai császárnak már vagy 100 éve volt betűöntödője, mikor nekilátott betűket farigcsálni Gutenberg. Ha lett volna akkoriban internet, csak rendelt volna egy betűkészletet az AliExpressen, és csomó gondtól megszabadult volna.
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t. Once upon a time, science opened up the door. We would feed the hungry.